Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Béber Gábor, Formula 1-es kommentátor. Szervusz Gábor!
Szia Dávid, köszönöm a meghívást!
Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk a Formula 1-es szezon előtt, ahogy az elmúlt években gyakorlatilag rendszeresen. Egy új éra kezdődik, melyek a legfontosabb változások technikailag, illetve a szabályrendszerben?
Nagyon többen kisebbek, rövidebbek, könnyebbek lesznek az autók, keskenyebbek is valamivel, a gumik is egy picit összementek, keskenyebbek lesznek, de nincs nagyságrendi változás, mégis az összhatást nézed, itt most élőben az utolsó három tesztnapon ott voltam, láthatóan kisebbek lettek az autók. Nagyon furcsa, hogy 20 centi tengetáv rövidüléstől és 10 centi nyomtáv csökkenéstől az ember szeme az azt látja, mintha egy mérettel lejjebb lennénk, holott igazából alig módosult valami, de azt kell mondjam, hogy az arányok jobbak lettek, sokkal jobbak lettek eddig. Az elmúlt érákban, vagy az elmúlt érákban, mert már 21 előtt is az volt az érzésed, hogy itt már gyakorlatilag csuklós buszok közlekednek a pályán. Ezek az autók most sokkal inkább ilyen agilisebben mozgó, és kinézetre is jóval harmonikusabb arányokkal rendelkező autók lettek. Ez a pár tíz centi különbség ennyit számít sokszor.
Mennyivel lassabbak, mint a 2025-ösök?
Hát jelenleg az első tesztek után nagyon nehéz ez pontosan belülni. Azt lehet megmondani, hogy a bahreini utolsó tesztek után, ahol jelen pillanatban állnak fejlesztési szempontból, már pedig nagyon gyorsan fognak fejlődni az év során, hiszen egy vadonatúj szabályrendszerben vagyunk, ahol például jelentősen megváltozott az erőforrás rendszerek működése, hiszen majdnem 50-50% mostantól kezdve a belső égésű motor, a V6-os és az elektromotor teljesítménytartománya, tehát ilyen 550 lóerő, 540 lóerő körül van most a V6-os, és 480 lóerő az elektromotor teljesítménye. Tehát úgy vagyunk 1000 lóerő fölött, hogy az egyik fele az a visszanyert energiából jön, az akkumulátorból visszavéve hajtva a kerekeket, a másikat meg a normál belső égésű motor hajtja. És ezeknek az összefűzése és a visszanyerés hatékonyságának a javítása összességében ennek a teljesen újfajta szintetikus üzemanyagokkal működő szabályrendszernek és motor variációnak a működtetése, ez még tanulópálya az összes csapatnak, a nagyoknak is. Ez érződött a teszteken, ez látszódott, hogy napról napra finomítják, de még messze vagyunk a 100%-tól. És akkor a köridő különbségre visszatérve, hogy mennyivel lassabbak, ugye egyenesben a végsebesség szempontjából gyorsabbak. Máshogy is érik el, hiszen nagyon korán az egyenes közepe, 2-3-da környékén már óriási tempón vannak, de miután nem lehet fönntartani ezt a teljes 1050 lóerős maximális teljesítményt, mert sokkal hamarabb elfogy a rendelkezésre álló energia, ezért az egyenesek utolsó részében már csökkenő tempóval mennek, ami nagyon furcsa elsőre, de szabad szemmel egyébként nagyon nehéz észrevenni, azt hozzáteszem, hiszen az óriási gyorsulást látja a szemed, de az utána visszavitorlázó lefele első tempót nem nagyon érzékelhet, hiszen még mindig nagyon gyorsan jönnek az autók. Köridő szempontjából olyan 2 és 3 másodperc közötti egyelőre az időveszteség, pályától függen. Lesz olyan pálya, ahol még nagyobb lesz, ahol az energia visszanyerés még nehezebbé válik, például mindjárt a szezonnyitó Melbourne-ben.
Mennyire lehetnek mások az erőviszonyok az első futamon, mint a szezon egészében? Tudom, ezt sokszor feltesszük így a szezon előtt, akik megkérdeznek téged, de most hogy látod, Melbourne mennyire képezheti le azt a reális képet, amelyet aztán később látunk?
Szokás szerint sem ennyire. Most azért is van még egy extra csavar benne, mert Melbourne amúgy is egy különleges pálya sok szempontból, tehát persze az általános erőviszonyok igazak lesznek, ami Melbourne-ben látszik nagyságrendileg, az lesz az eloszlás. De bizonyos kasztokon belül, a mezőny bizonyos régióin belül egyébként hogy változik majd a helyzet, ezt nem nagyon lehet leképezni. Elég csak a McLaren megtartatosodására gondolod az elmúlt években, hogy nézett ki a McLaren mondjuk 24 legelején, például Melbourne-ben, és ahhoz képest mit csináltak, hogy léptek előre aztán a 24-es év folyamán, és utána 25-ben hogy darálták be az egész mezőnyt folyamatosan.
Még durvább, ha a 23 legelejére gondolunk.
Hát, akkor gyakorlatilag az utolsó volt a McLaren a mezőnyben. Tehát a téli tesztek során valóban annyi problémájuk volt, hogy örültek, hogy Melbourne-ben gyakorlatilag végig tudtak menni a futamon valamilyen szinten, vagy valamilyen teljesítménnyel. Most ahhoz képest a kétszeres világbajnok csapatról beszélünk, és a címvédő is tároló konstruktőriben, meg egyéniben is.
Az Aston reménykedhet? Mert ugye az nem titok, hogy az Aston áll az utolsó helyen.
Az abszolút. Tehát, hogyha egyvalamivel fogadhatnánk, az, hogy az Aston Martinnál nem lesz lassabb ezen a verseny hétvégén, sőt, meg az első néhány verseny hétvégén sem. Egyszerűen azért, mert nincs kész az autó. Tehát ott az a helyzet, hogy annyi problémájuk volt a tesztek során, olyan későn lettek kész, nem is lettek igazán kész, rengeteg hibája, problémája van a Honda erőforrás rendszernek is, az akkumulátor szétesik a vibrációtól.
Gyenge is az egész.
Gyenge az Aston Martin saját építési váltója sem, tudja az egészet értelmezni a szószoros értelmében, hogy mi történik, nem tudja átvinni a nyomatékot, ott is rengeteg probléma van. És emiatt azt sem tudjuk megmondani, hogy az autó egyébként versenyképes lehetne, vagy sem, mert nem tudtak normális köröket megtenni a teszten. Annyi meghibásodásuk volt, hogy igazából részt vettek, de mintha ott sem lettek volna.
A gumik mennyit változtak?
Hát igazából sokat nem változtak a gumik, ahogy mondtam, néhány centivel keskenyebbek lesznek, átmérőben néhány milliméter különbség lesz összességében, de ami a tendenciát illeti, tipikus szokásos Pirelli gumik lesznek, tehát a Pirelli nem változtatott hatalmasat az eddigi koncepciójához képest. Amit el lehet mondani gumikról, hogy egyébként úgy tűnik, hogy könnyebb helyzetben lesznek a versenyző gumikezelés szempontjából, mert azzal, hogy az aktív aerodinamika is megjelent, ez is egy idei módosítás a szabályokban, hogy az első és a hátsó szárnyak együtt nyithatóak, és ezzel együtt hatalmas légellenes csökkenés lesz majd idén az egyenesekben. Ez lesz az egyik oka, hogy hatalmasak lehetnek a végsebességek. Ugye ez is azért történt a szabálymódosítás, hogy ne fussanak ki idő előtt az elektromos energiából, hogy csökkenjen a légellenállás. Ez majd meglátjuk, hogy működik. Mindenesetre mindenki használhatja az erre kijelölt egyenesekben. Melbourne-ből 5 lesz, és az első hátsó szárnyak folyamatosan működnek, majd az előzésre más metódus lehet használni plusz energiával. És ebből kiindulva igazából ez egy nagyon nehéz összszabályváltozás, abból a szempontból nézem, hogy nézőként, tehát tavaly elzártam a televíziót, vagy bármilyen csatornát, ami Forma 1-et követtem, és csak most kapcsolnám be Melbourne-re, akkor mintha a feje tetejére állt volna a Forma 1, mert olyan mértékű ez a szabályváltozás, szinte minden szintjén, és ugye a gumikra kérdeztél, de tulajdonképpen a gumiktól a motor, a hibrid erőforrás rendszeren, az aerodinamikán, az autók kialakításán, önmagában a versenyzés formáján minden meg fog változni. Szóval nagyon sokat számít majd, hogy hogyan nyernek vissza energiát, milyen hatékonyan tudnak plusz lóerőket felhasználni ezen keresztül, és ez gyakorlatilag alapvetően befolyásolja majd a támadás-védekezés ciklikusságát.
11 csapattal vág neki a mezőny a 2026-os szezonnak. Lesz-e olyan szerinted, hogy mondjuk az első versenyeken valaki nem állhat fel a rajtrácsa, mert mondjuk a 107%-os szabályt nem tudja megugrani?
Ilyen szinten nem lesz különbség, tehát ekkora lemaradásban még az Aston Martin meg a Cadillac sincs új belépőként, hiszen azért az a 107% az óriási különbséget jelent. Melbourne-ben ilyen 1.15-ös köridő volt tavaly, mondjuk ezt nem fogják idén megfutni természetesen, de ha ebből kiindulunk, ugye ez 75 másodpercet jelent, most ennek a 107%-a az jelentős, több mint 5 másodperces lemaradást jelentene egy kör alatt. Tehát nem lesznek 5 másodperccel lemaradva sem a Cadillac, sem az Aston Martin versenyzője. Az egy másik kategória. Ugye ezért is született ez a 107%-os szabály, hogy teljesen kutyaütő csapatok ne indulhassanak a Forma 1-ben.
De hát még így is nagyobb lesz a lemaradás, mint amihez szokhattunk az elmúlt években.
Ez egyértelműen, az óló az nagyot fog nyílni, tehát az ahhoz képest, amit tavaly láttunk, hogy néha egy másodpercen belül volt a teljes mezőny, ennek a közelében nem leszünk, most a középmezőny jó esetben lesz egy másodpercre az élmezőnytől, a mezőny vége meg 2,5-3 másodperce körülbelül.
Tehát akkor több lesz a lekörözés, elvileg több lesz az értéktelen előzés, mondhatjuk azt.
Hát igen, több lesz a kikerülés egyszerűen amiatt, mert hogy az elején nagyon nagy lesz a teljesítménykülönbség, a teljesítmény skála nagyon kinyílik, de ez gyorsan fog változni, ez gyorsan fog záródni. Tehát itt egy annyira nagy szabályváltozásról beszélünk, ami én azt mondom, hogy még sosem volt a Forma 1 történetében, most lehet azon vitatkozni, hogy volt már hasonló, az egyik legnagyobb úgy biztosan igaz. Hogy mennyire átfogó a szabályváltozás abban az értelemben, biztos, hogy párját ritkítja 1950 óta, szinte mindent érint, ami az autóépítéssel és a versenyzéssel kapcsolatos. De hogyha ha azt nézem, hogy 107%-on kívülre 5-6 másodperces köridőkülönbségre kerülsz, azért abba a zónába senki nem csúszott le. Itt arról van szó, hogy mondjuk adott esetben az Aston Martin nem nagyon tud köröket megtenni, mert annyira sok a meghibásodás és a technikai gondja, akkor is mondjuk a szabad edzésen teljesített körei alapján megkaphatja a jogot, hogy indulhasson, erre nem egyszer volt már példa.
Mondjuk célba nem fog érni valószínűleg.
Hát valószínűleg nem fognak célba érni, ugye erről is most sokat beszélnek, vagy sokat cikkeznek, de nem is ez lesz a lényeg ennek az ausztrál idén nyitónak, inkább azért a pozitív oldalát nézném, hogy milyen lesz egyébként a versenyzés, és milyen izgalmakat tartogat. Az Aston Martin meg a Honda-t összességében azért sajnálom, mert benne volt ebben a szabályrendszerváltozásban, hogy valaki nagyon lábon fogja magát lőni, ezt most pont ők tették meg, akik mindent egy lapra főraktak 2026-ra, ott van Adrian Newey, ott van Fernando Alonso, ott van Errico Cardile, ott van a világ minden pénze, ott van a Honda, és gyakorlatilag ugyanazt eljátszák most Aston Martin Honda gúnyában, mint 2015-ben a McLaren Honda párosítás játszotta.
Összességében jobb lesz-e, jobb lehet-e ez az éra, mint az előző? Mire számítasz most?
Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Én alapvetően nem félek a változásoktól, és mindig inkább kíváncsi vagyok attól, hogy egy ilyen változtatás mit hoz.
Unalmas lenne még hosszabban a szabályrendszereket nyújtani, mondjuk 6-8-10 szezonra.
Csak még jobban kérlelnék az autókat, minél inkább egyre hasonlóbb autókat gyártanának a csapatok, egyre tökéletesebb lenne minden szempontból minden. Tehát lehet, hogy elmondhatnánk, hogy 5-6-10 másodpercen belül lenne az egész mezőn, de emiatt olyan kicsi lenne a tempókülönbség az autók között, hogy még kevésbé lehetne előzni, még inkább gyakorlatilag olyan futamokat látnánk, ami a rajtfelállástól kezdve a célba futásig nem nagyon változik a különbség. Ha megnézed az elmúlt 10-15 évek rajtjait például, alig volt, nagyon minimális esetben voltak komolyabb rajtpozíció nyerések. Ha valaki egy-két pozíciót tudott nyerni rajtnál, az már csodaszámban, mert nem egy olyan futam volt, az első kanyarban abban a sorrendben fordultak el, amiben rajtoltak. Na most ez semmelyik másik korábbi érában nem fordult elő, és ha már a rajtok nem véletlen hoztam elő, ez most egy sláger témája ennek a szabályrendszernek, hogy mennyire nehezek lesznek a rajtok, és mennyire sok helycserére lehet számítani, majd különösen az éve első felében emiatt.
A Ferrari úgy tűnik, hogy ebben előnyben lehet.
Igen, a Ferrari szándékosan felmérve azt, hogy ebben az érában az MGUH kikerülésével és a turbójuk vissza jövetelével a turbó késedelem azzal, hogy a turbó ugye lassabban pörög föl, van egy fázis késése, amire eljut a maximális fordulatszámra, és onnantól ez a maximális töltést hozza. Ezt ma most már nem tudják kiküszöbölni egy elektromotor segítségével, az MGUH segítségével, ami eddig segített ezt felpörgetni. Ez ugye kikerült ebben a szabályrendszerben a motorokból, és klasszikusan meg kell birkózni a szokásos turbójuk fogalmával újra. Kismillió módja van rá csapatoknak, de nem tudják olyan hatékonyan kezelni természetesen, ahogy eddig. És ennek köszönhetően a rajtok sokkal bonyolultabbá váltak, ugye hosszabb ideig kell ott állniuk, emiatt egy rajtváltoztatás is jött a procedúrában, egy plusz 5 másodpercbe került a lámpák felvillanása elé, hogy legyen idő felpörgetni a turbókat 150 000-es fordulatra, ami működnek. Nagyon furcsa, ilyen nagyon magas hangon üvöltő hangon pörgetik a motorokat a versenyzők, mint hogy a láncfűrésszel éppen fákat vágnának ki valami erdőkitermelésen, és ennek az összejátéka azt, hogy hozzák összhangban a magas turbofordulatszámot, egyébként a motor indulásra szükséges, tökéletes fordulatszámával, az ezzel való összjáték igényel némi időt, és ebbe persze az is kódol van, hogy jó néhányszor el fogják rontani, be fognak félig meddig fulladni, vagy túl magas lesz a fordulat, és ki fognak pörögni a hajtott kerekek, és ezen keresztül egyébként benne lesz a pakliban, egy 2-3 sort is lehet majd ugrani egy jó rajta.
Mennyit számít a motor, és mennyit az aerodinamika 2026 elején?
Hát jelen pillanatban a motor fog többet számítani, tehát ugye a motorikus eltérések az elmúlt szabályrendszerekben már sokat nem nyomtak alatt, hogy a hibrid ér elején még nagyon nagy különbségek voltak 2014, mondjuk 18 között, és amikor már mindenki észreztet, és elkezdte a Mercedes előnyöt, a saját hátrányokat ledolgozni, amikor a Honda is már megtalálta a helyes utat, a Ferrari is összeszedte magát, ugye egyre Renault-nál nem volt meg soha igazából a megoldás tökéletesen. Onnantól kezdve már nagyon az aerodinamika és az autó felépítése diktált, és a gumi kiismerése jó használata. Most viszont megint egy olyan szabályrendszerben vagyunk, ami persze az aerodinamikának, a jó autó egyensúlynak, a gumik tökéletes működtetésének még mindig komoly szerepe van, de mégis lesz fölöttük egy hatalmas ernyő, ami a komplett hibrid rendszer működése, hatékonysága, és összességében ez teljes összteljesítménye szempontjából döntő lesz. Itt most tényleg arról beszélünk, hogy akár 10-20-30-40 lóerős különbségek is lehetnek csapatok és motorgyártók között. Ráadásul itt a visszanyerés hatékonysága szempontjából még van egy extra nagy ugrás, mert akinek hatékonyabb az energiavisszanyerő rendszere, ami ugye majdnem 500 lóerő. Ha valaki többet tud visszanyerni, többször tudja nagy teljesítményen vagy maximális teljesítményen használni a saját elektromotorját, mert az akkumulátora sokkal hatékonyabban ciklizál és hatékonyabban nyer vissza, akkor az mégis plusz teljesítményhez jut, még akkor is, hogyha egyébként nem övé a legerősebb motor és elektromotor egység a teljes hibrid értelemben, de mégis, hogyha ők hosszabban tudják ezt fenntartani, akkor klasszikusan, hogyha visszaemlékszem a 80-es évekre, nem egy olyan év volt, amikor valakinek volt egy nagyon erős edzésmotorja, de nem volt jó a versenymotorja. Most ugyanezt valamilyen más formában visszajöhet, hogy valakinek az összteljesítménye, a csúcs teljesítménye extrém jó lehet, de a versenyen mégsem fog tudni annyira hatékonyan visszanyerni, és amiért versenyben hátrányba kerülhet a hatékonyabban működő, de nem olyan erős hibrid erőforrással rendelkező közökkel szemben. Szóval újfajta dolgok is visszajönnek, amiket nem láttunk már jó ideje.
A Mercedes motorja kapcsán sok vita volt, most úgy tűnik, hogy ez szabályos, de hogy látod, mennyire köthetnek bele ismét majd a rivális csapatok, ha esetleg Melbourne-ben mégis túl nagynak bizonyul az előny?
Szerintem azzal, hogy most a szabályrendszert átírták, és ugye most megszavazták rá, de hogy június 1-ével, nem is augusztus 1-ével ezt a kompressziómérést, a melegen kompressziómérést, ami önmagában egy ilyen furcsa boszorkányüldözés kompromisszuma lett, mert hogy 130 fokon semmit nem fogunk kideríteni, és semmit nem fognak kideríteni a motorokról, ugyanazt fogják mérni, amit hidegen, mert hogy egyébként kompressziót amúgy hidegen mérnek. Tehát működés közben egy formányos motor nem 130 fokon dolgozik, ott maximum a hűtővíz hőmérsékleten ennyi nagy nyomáson, meg az olajé nagyjából, de igazából itt több száz fokon, tehát ez 300-400 fokon kellene, ami lehetetlen, és értelme sincs nagyon, mert ugye eleve magas hőmérsékleten minden más tágul egy motorban, és minden más elkezd alakot váltani, még ha nem is nagy mértékben, de itt század meg ezred millimétereknek is nagy szerepe van, tehát amikor tűpontosan akarunk lemérni valamit, akkor annak meghatározott módszerei vannak, és már pedig eddig ezt mindig így mérték. Most amiatt, mert valaki elkezdte pedzegetni, hogy a Mercedesnek még ha van is, vagy lehet is valami olyan megoldás, ami ezt megpróbálja kihasználni, az egyébként bevett mérési módszereket megváltoztatni, amik évtizedes, vagy akár már százados hagyományokkal rendelkeznek, sok értelmét nem látom. Ráadásul elindítunk, egy olyan Pandora szerencéje nyílik ki, ami minden más mérést, lásd a lökett térfogat. Tehát, hogy a lökett térfogat sem tűpontosan ugyanaz magas hőmérsékleten, mint ahogy egyébként normál esetben mérik környezeti hőmérsékleten. Szóval egy picit most megnyugodott mindenki, hogy berakták a szabálykönyvbe ezt a kvázi szigorítást a mérésben, de ettől nem fog semmi a feje tetejére állni. Ráadásul a Mercedes, ha van is előnye, előnyének a jó része valószínűleg nem ebből jön majd, ez csak egy kis része lehet, amit hozzáad a Mercedes motoros csapatoknál, és itt tényleg, itt azért valószínűleg egy számú lóerőkről beszélünk, de hogyha 11-2 lóerőről is beszélünk, alapvetően nem ez befolyásol egy világbajnokságot. Ez persze döntő tényező lehet akkor, ha minden más egyforma. De pont az előbb azt próbáltam felvázolni, hogy olyan mértékben különböznek a csapatok megoldása, és akkora lesz a fejetlenség bizonyos értelemben, pozitív értelemben véve is. Tehát a mi szempontokból színesedik csomó minden. Az autók kinézete, a különböző technikai megoldások szempontjából egyetlen dolgot nem lehet majd kiemelni, és azt mondani, hogy na emiatt van a Mercedesnek előnye, miközben lesz másik 15 különböző megoldás, amit nem tud számszerűsíteni pontosan.
A rajtoknál mire számítasz? Mennyire van benne a pakliban, hogy még több komoly rajtbaleset lesz, akár mondjuk a szezon első harmadában, felében?
Én nem tartok rajtbalesetektől, mert ugye a lefulladásgátló alapból ott van az összes autóban most már jó ideje, tehát teljesen megállni nem tudnak a rajtrácson, mint mondjuk az F2-es autók, úgyhogy állva is maradjon valaki, és belerongyoljon a hátulról érkező. De amikor a lefulladásgátló ugye a működésbe lép, akkor annyi történik, hogy felemeli a motor fordulatszámát, az alapjárati fordulatszámát vissza, kiteszi üresbe, a versenyzőnek újra be kell húzni sebességbe, és arra ráadni a gázt. Tehát ott maradni nem tud valaki a rajtrácson. Mindenképp elindul majd az autó, mozgásban lesz, legfeljebb nem olyan gyorsuló mozgásban, mint a normálisan gyorsítók. És emiatt azért ezeknek a tipikus, klasszikusan veszélyes versenybaleseteknek a rajtnál a méregfogák ki van húzva, hogy egy álló autóba rongyol bele valaki, ugye így azért nem egy versenyző vesztette életét. Például a Riccardo Paletti ugye 1982-ben mondta rá egy rajtrácson, amikor Didio Pironi leragadt az első sorban. És ugye egy hátulról érkező addigra már nagyon felgyorsult. Tehát az a rajtrácson teljesen ott ragad autót nem fogunk látni, olyat viszont fogunk látni, hogy valaki rajtrácsról dadogva nagyon lassan indul el, és mondjuk 6-8-10 megelőzik, vagy körbeautózzák. Abból a szempontból lehet egyfajta baleseti veszély, de ezt nem tartom komoly sérülés veszélyes eseménynek, hogy mondjuk valaki, aki egy beragadó mögött rajtol, az gyorsan pozíciót kell váltson, ő maga is egy picit emiatt megtorpan, beragad, elindulhat egyfajta ráncreakció, de mozgó autóknál, tehát semmiként nem futhatunk bele abba, hogy 2-3-4 autó állva van a rajtrácson, és a többiek nagy tempóval eltalálják őket.
Mekkora kavarodás lehet mondjuk az első kör hátralevő részében a korábbi évekhez képest?
Az egész első kör nagyon érdekes lesz, és a rajtokban mindenképp nagyon sok lesz az elején, tehát önmagában a jó rajtpozíció az nem jelent majd garanciát, még Monakóban sem arra, hogy az ember megnyeri a futamot, pont amiatt, mert nagyon nehéz lesz pontosan jól elkapni a rajtok. Ugye a Ferrari erre építette az egész erőforrás egységet, egy picivel kisebb turbóval, máshogy felépített kisebb tehetetlenséggel, hamarabb pörög föl, könnyebben tudják adagolni a rajtolási fázisban, ugye 50 km/h tempóig az elektromotor még nem segíthet be. Ennek az az oka, hogy ne lehessen elrejtett kipörgésgátló faktort beépíteni az elektromotor olyan típusú használatával, és ezzel együtt ugye 0-tól 50-ig meg kell oldani azzal a 550 lóerővel, azért az se kevés, tegyük hozzá, és alapvetően az, még az is olyan nyomaték plusz, ami kipörgő hátsó kerekeket jelent, hogyha nem jól használja a versenyző. Tehát alapvetően itt a 0-50-es gyorsulásban a Ferrari-nak mindenképp lehet egy előnye a kisebb tehetetlenségű turbójával, de ez hátrányt jelent egyébként aztán menet közben később, mert nem tudják olyan hatékonyan működtetni a turbot, magas fordulaton némi teljesítményt is veszítenek ennek következtében. Tehát itt egy ilyen kompromisszum vállalásról volt szó, ami a rajtoknál előny, menet közben hátrány. Kérdés, hogy ki tett a jobb lóra jelen pillanatban, de itt ugye nem csak ilyen eltérések vannak, ez egy motorikus különbség, de például a McLaren az eddigi képek tanúsága alapján, meg ugye a valószínűsíthető mérések alapján egy rövidebb tengelytávú autót épített, hogy könnyebb legyen, könnyebben beférjenek a súlyhatárba, a súlyhatár alá, és ezzel ugyan eldobtak némi aerodinamikai előnyt, vagy némi leszorítóerő termelési lehetőséget a rövidebb autó miatt, hiszen minden elem rövidebb, kisebb, ugye rövidebb a padlólemez, és ez kevesebb leszorítóerőt generál normál esetben. De mégis egy olyan szabályérában, ahol nagyon nehezen férnek be ebbe a körülbelül 770 kilós alsó súlyhatárba, ott az első évben ez hatalmas előny lehet, hogy van egy 10 centivel rövidebb autód, ami fixen mondjuk 6-8-10 kilóval könnyebb, mint hogyha hosszabbra építetted volna. Szóval csomó ilyen megfontolás is bent van most, ami általában nem látszott.
Nehezebb lesz egyébként egyes futamok előtt tippelni a végső győztesre, vagy a végső sorrendre?
Én abba bízom, hogy igen, aztán majd megmondom, lehet, hogy választod arra, hogy valaki egy péklapáttal óriási fél másodperces pofont ad a többieknek, mint hogy ezt 2014-ben láttuk a hibrid korszak elején, és ez nem is egy fél másodperces pofon volt akkor, hanem inkább egy. Abba bízom, hogy nem látunk ekkora különbséget, ha bár most azért a tesztek adatai alapján ugye úgy néz ki, hogy a Ferrari volt a leggyorsabb a teszteken Leclerc-rel, nagyon magabiztosan mentek, de az is látszott, hogy a többiek nem igazán mutatják meg a foguk fehérjét. A négy nagy csapat egyértelműen elhúzott azért a többiektől, a középmezőnyben elég láthatatlan a keveredés, vagy nehezen megtippelhető. Ami a legkönnyebben megtippelhető, hogy mi az a mezőny vége. Tehát ott abban nincs kérdés, hogy az Aston Martin a problémája miatt jelen pillanatban az utolsó helyen van, addig, amíg nem tudja megoldani ezeket a gondokat. Amúgy, hogyha az Aston Martin elkezdene működni megbízhatóban, akkor biztos, hogy a Cadillac lenne az utolsó erő, akik vadonatúj csapatként nem is nagyon ismerik még a Forma 1-ben azt, hogy hogy kellene működtetniük ezt az autót, amit életükben először építettek meg.
Legalább a pilóták tapasztaltak viszont, hát meg bár kiestek egy időre.
Kiestek egy időre, de legalább így van, mindenket a 36 évesek, ugye Perez és Bottas, azért van rengeteg tapasztalatuk, sokat segítettek a csapat építésében, az autóépítésében, fejlesztésében, ott van egy Ferrari motor, ami azért csak egy jó kezdő alap, de erre egy autót kellett építeni, de ami még rosszabb, erre egy csapatot kellett építeni. Most sok száz embert próbálnak összerakni bő egy év alatt, hogy ez a csapat valahogy összeépüljön, tehát itt menet közben próbálják megismerni azt, hogy miről szól a Forma 1, nem is nagyon várható a Cadillactől más, csak az, hogy tisztes távolban szép lassan majd zárkoznak, de azért alapesetben, ha az Aston kiveszük a képet, ők az utolsók, és ugye a problémásan kezdő Williams, akinek kimaradt az első barcelonai teszthét, túlsúlyosak a hírek szerint több mint 20 kilóval, aztán majd meglátjuk, hogy ebből mennyi igaz. Nem ők az egyetlenek, akik túlsúlyak küzdenek, de náluk egyértelmű, hogy a kiesett idő miatt és a csúszásban levés miatt csak úgy, mint az Aston gondokkal küzdenek, de ők legalább menni tudtak. Tehát megbízhatónak tűnt az autó, de nem elég fejlett, úgyhogy valószínűleg ez a hármas zárja a mezőnyt, és aztán, hogy előttük mi a helyzet.
Hogyha végignézünk a mezőnyön összességében, akár az erőviszonyokban, akár a tervezésben, megkaptad-e azt, amire számítottál mondjuk néhány hónappal ezelőtt, amikor a 26-os autókra gondoltál?
Maximálisan megkaptam, ugyanis 11 különböző autót látunk a mezőnyben. Tehát amikor Bahreinben végigmentem először a box utcán, és úgy közelről megpróbáltam nyilván fotózni is, meg a szememmel filmezni a történetet, akkor azt láttam, hogy az elmúlt évekkel ellentétben, amikor persze minden szabályrendszerben egyre inkább közelítenek a megoldások egymáshoz, mert hogy megtalálják az optimális megoldásokat mindenre. Itt most ahány ház, annyi szokás. Tehát 11 tervező, 11 elképzelés. Nyilván vannak hasonló koncepciók, de azokat is különbözőképpen oldották meg. És hogyha csukott szemmel így fel kellene skicceni vonalakat, akkor minden autóról tudok jelzetességet a fejemben, amitől az extrém, vagy extra, vagy különleges, hogy aztán melyik működik a legjobban, azt majd most vasárnaptól látjuk meg igazán. De alapvetően ez a sokszínűség, ez engem mindig gyönyörködtet. És szerintem ez egyik alfája és omgája az egésznek. Tehát amikor gyerekkoromban én beleszerettem a Forma 1-be, akkor még aztán végképp nagyon sokszínű autók voltak, és ahogy bemutattak egy autót az évelején, az úgy is ment végig az egész évben, nem is nagyon fejlesztettek évközben, vagy nagyon ritkán. Ma meg már hétvégéről hétvégére látod a folyamatos módosításokat az autón, tehát ebben is hatalmas változás történt, meg abban is, hogy egymásra sokkal inkább egymástól ismerítenek ötleteket, de ez a szabályrendszer, és ez mutatja igazán jól, hogy mennyire nagy léptékű ez a változás, hogy tényleg 11 különböző autó született. És azért jegyezzük meg ezt az időpillanatot, mert ez jövőre már nem így lesz.
Tegyük, hogy azért a múltból visszaköszönnek elemek, akár festések, akár technikai megoldások, így tényleg nagyon színes a mezőny.
Igen, nekem nagyon, ez nagyon egy olyan igazi pillanat, amiben lehet fürdőzni technika, aki a technikai finomságokra fogékony, hogy most tényleg meg lehet nézni, és aztán az, hogy melyik milyen hatékony, azt most egyre tegyük zárójelbe, csak önmagában, hogy hányféle mérnökű gondolkodás próbálja ugyanazt a végeredményt kihozni egy adott szabálykönyvnek a betűiből.
Az Audi mennyire lepett meg? Azért erősen hallja az mondjuk a 20-25 évvel ezelőtti McLarenre, külsőre.
Hát külsőre igen, főleg a színvilága, amit az elején egyébként én elég fantáziatlannak éreztem, amikor bemutatták még először képeken, fotókon, és azt kell mondjam, hogy élőben nagyon él. Tehát itt most emelem a kalapon, mert ez az a fényezés, amit nem lehet eldönteni papíron megnézve, vagy néhány fotón megnézve, az élőben sokkal vagányabb az Audi, és nagyon jellegzetes, ahogy kinéz. Mondjuk a Cadillac meg pont az ellentetje, akik még úgy a saját videójukon, képükön, mondjuk a halftime show alatt bemutatva például ugye a Super Bowl-on, egész tűrhetőnek nézett ki ez a kétszínű festés, hogy az egyik oldalon, a másik oldalon a különböző fekete és fehér, élőben teljesen fantáziátlan. Olyan az autó, mint ami ilyen befejezetten lekopott festéssel ment volna ki, megszívta egy kicsit a nap 10 évvel ezelőtt, lefényezték, aztán ott hagyták kint a sivatagi porban, tehát a Cadillac az pont annyira radar alatt indítja ezt az évet, amennyire egyébként teljesítmény szempontjából is, egyelőre még nem csillognak.
Beszéljünk akkor a lehetséges csillogókról. Ki nyeri az idei világbajnokságot?
Ez egy kegyetlen kérdés, nem szeretek ilyenekre tippelni. Minden évben megkérdezed, minden évben mondok valamit, de nyilván úgy, hogy ez tényleg csak játék, fogalmam nincs. Az alapján, amit most Bahreinben láttam, és Bahrein előtt láttam a teszteken, ahogy viselkedtek, amit, és amiket én kiszámoltam azóta a köridőkből, azt mondom, hogy George Russell lesz a világbajnok idén, de legyen ez egy szoros küzdelem, és nem biztos, hogy ezt el kell találnom. Most, hogyha nagyon, csak egyetlen egy válaszom lehetne, akkor George Russell-t mondanám.
Melyik csapat nyeri a VB címet? Lehet, hogy ez egy kicsit szorosabb vagy nehezebb, ahogy a fogadóirodáknál láttam.
Hát szerintem a Mercedes megnyeri ezt a VB címet. Tehát ahogy Russellnek érzem, úgy a Mercedesnél is azt mondom, hogy ha Russell behúzza, akkor a Mercedes is behúzza, mert Antonelli már azért jóval tapasztaltabban megy neki ennek a második évnek. Szerintem nem fog annyi pontot elhullajtani. Adott esetben még a futamgyőzelme is ott lehet majd, hogyha tényleg olyan erősek lesznek. Szóval összességében ez egy erős történet lehet a Mercedesnek, de mondom, ez most csak egy olyan típ, amit magamtól sosem tennék meg, kifejezetten te húztad ki belőle.
Melyik a legjobb pilóta páros 2026-ra?
Ez is egy nagyon nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy azért a Norris-Piastri páros most már nagyon beérett ebben a tavalyi VB küzdelemben. Ettől még a Leclerc-Hamilton páros semmiképp nem írnám le. Ugye Verstappen mellett megint új versenyző van Adjárral, őket azért még ilyen szempontból második sorba tenném. Ahogy Antonelli is kérdés, hogy mennyit tud előrelépni tavalyhoz képest, tehát a Russell Antonelli sem feltétlenül olyan erős. Valószínűleg ez a kettő, tehát a Ferrari és a McLaren kettő se a legerősebb. Azért teszem előrébb egy picit a McLarenét, mert ott van az aktuális világbajnok Lando Norris személyében, akinek biztos, hogy egy hatalmas lökést adott ez a VB cím. Piastriban meg ott dolgozik az, hogy na akkor idén meg én fogom megmutatni.
Lewis Hamilton lesújtóan szerepelt a 2025-ös szezon nagyobb részében. Feltámadhat még?
Ez az utolsó esélye, mert teljesen biztos vagyok, ezt már rengetegszer elmondtam, szerintem itt nálad is tavaly. Hogyha idén nem jön ki a Hamiltonnak valamilyen komolyabb előrelépés, legalább egy futamgyőzelemmel, sok-sok dobogóval, és a régi énjének egy-egy megvillanásával, akkor szerintem nincs hova tovább. Tehát, hogy akkor Hamilton pályafutása az 2026-ban ér véget.
Jöjjön Berman akár?
Nem is azt gondolom, hogy jöjjön. Amit Hamiltonon láttál tavaly előtt, de különösen tavaly Ferrari évben azt az önmarcangolást, ami már tényleg néha már fájó volt nézni, amire egyébként ő maga is beszélt most az év elején a tesztek során, hogy megrázta magát, átértékelte a tavaly évet, újra magába is szállt egy kicsit, megnézte, hogy mit lehetne másképp csinálni, vagy mi volt, ami rajta is múlt. Ezt nem így mondta szó szerint, de érezhető volt, hogy erre is utal, és hogy most megint új út elővel vág neki, mert ez volt az a szabályrendszer, amire igazából ő maga is készült szerintem, tehát amiről a Ferrari átszerződés szólt, hogy 26-ra már képben legyen, már otthon legyen a Ferrari-nál. Ez félig meddig elmondható, félig meddig nem, ugye még mindig nem tudjuk, hogy ki lesz a végső versenymérnöke. És ami a tesztek során látszott az, hogy Hamilton most mosolygosabbá vált, picit lazábbá is vált, lelazultabbá vált az utolsó héten, ugye ott személyesen is láttam jó néhányszor az interjúk során is, meg önmagában bent a pedokban. Picit máshogy viszonyul már mindenhez. Tehát például a Verstappennel való szembenállása is úgy tűnik, hogy elpárolgott. Egész máshogy beszélgetek egymással. Akár a sajtó előtt is, mondjuk a közös sajtótájékoztatón az első nap szünetében.
Azért kellett ez néhány év?
Kellett, de hogy ezt el nem tudtad volna képzelni néhány évvel ezelőtt, hogy ők egy ilyen, tulajdonképpen egy olyan beszélgetésbe kezdenek, miközben mellettük Bortoletto kapja a kérdést az újságíróktól, és válaszol, és ők elkezdenek egymással sztorizni, láthatóan úgy, mint két jóban levő, hát nem is mondom jó barát, de mint haverok. És ezt köztük mindig azt láttad, hogy megfagy a levegő, a két szélére ülnek annak az interjúkanapének, egymás mellett ültek, és látod, és nem ez az egyetlen momentum. Tehát akár a közösségi médiában szemtelen olyan felvételt láthattál, amikor beszélgettek egymással, és nem csak ez a hogy vagy jól, tehát a tél szevasz hátat fordítunk egymásnak, hanem tényleg beszélgetés alakult ki kettőjük között, ami mondjuk 2021-re visszagondolva eléggé elképzelhetetlen lett volna. Tehát ilyen szempontból is változott Hamilton és Verstappen is, és pont ezért gondolom azt, hogy Hamilton azért már látja a fényt az alagút végén, vagy az alagút végét. Tehát, hogy ez számára mindenképp egy vízválasztó év. Ha bejön, akkor még adott esetben a Ferrarival, hogyha elkapja a fonalat, és megjön az éjsége, és visszajön a motivációja, akkor adott esetben még a régi Hamiltont is láthatjuk egy ilyen utolsó nagy hajrára.
Világbajnok is lehet?
Ezt nem hiszem, ezt nem gondolom, de hogyha jó a Ferrari, akkor egy ideig még akár azzal a hozzáállással is versenyezhet, hogy meccsben lesz a WB címért, de hogyha nem kap ilyen típusú megerősítést, visszaigazolást arról, hogy ő még mindig tudja, hogy hogy kell ezt csinálni, hanem továbbra is Leclerc mögött lesz minden szempontból időmérkőn és verseny is lemaradva 2-3-4-5 másodperccel, azt már egy második évet követően szerintem nem lehet újra továbbvinni 2027-re.
Évek óta arról beszélünk, hogy Max Verstappen tudásban, teljesítményben, képességekben kiemelkedik a mezőnyből. Ki lehet az, aki a legközelebb kerülhet hozzá, akár mondjuk 2-3 éves távlatban?
Hát ugye ez egy nehéz kérdés, mert hogy a Red Bull hol lesz ebben a mezőnyben, azt most nagyon nehéz megjósolni. Van egy elképzelésem, tehát hogyha csak azt nézzük, hogyha nem a Red Bull az idén a legjobb autó és motor, hiszen a saját maguk építik a motorjukat, ami egyébként úgy néz ki, hogy elég jól sikerült.
De összességében mondjuk a negyedik?
A harmadik, negyedik. A McLarennel rakom őket egy szintre, vagy talán kicsit a McLaren elé, ha már nagyon nehéz volt a McLarent is olvasni. Mondjuk úgy, hogy nekem két polc van a top csapatok között. A Mercedes és a Ferrari egy picit a McLaren és a Ferrari előtt van, illetve a Mercedes egy picit mindenki előtt van. Most ez egy picit vagy nagyobb mértékben. Ez már annak a kérdés is, hogy milyen pálya, milyen körülmények között, meg mit hiszünk el a tesztek eredményeiből. De ugye ezt eleve nagyon nehéz megjósolni, hiszen önmagában a Ferrari volt messze a leggyorsabb a teszteken, de mindenki tudja, a pályán jelenlévő csapatok is, a Ferrari maga is, meg szerintem szurkolók többsége, és egy picit jobban a dolgok mélyére néz, hogy ez azért egy olyan teszt volt, amin a Ferrari inkább szerette volna megmutatni. Picit amikor a nehéz súlyok odállnak a meccs előtti mérlegelés, és valaki nagyon feszítgeti az izmait, nagyon mutogatja magát, a másik meg picit így hátravonulva hagyja, hogy a másik hagyvilogjon, aztán másnap majd kiüti. Tehát alapvetően inkább ezt láttuk a Ferrarinak, le kell mindig nyugtatni picit az olasz sajtót, a szurkolóikat, tehát nem akartak még egy olyan szezonkezdetet, aminek úgy mennek neki, hogy legalább valahol nem volt egy kis megvillanás, ezt most megkapta mindenki ezen az utolsó teszthéten, magabiztosság ott van, de hogy a másik háromnál mennyi a tartalék, hát azt igazából csak ők tudják, azt majd most megkapjuk a válaszra a Melbourne-ben.
Mindenesetre a pilóták egyéni képességében Leclerc, Russell, esetleg valamelyik McLaren pilóta megközelítheti Verstappent?
Én továbbra is azt mondom, amit már tavaly is mondtam, hogy a legveszélyesebb George Russell lehetne Max Verstappen, hogyha egyenlők feltételek között küzdenének, mert Russellben is megvan ez a, ami korábban Hamiltonban megvolt, az a fajta ilyen, hát angolul ez a gamesmanship, tehát aki szeret játszmázni. Az, hogy ő folyamatosan képes, ha kell, akkor támadni Verstappent szóban, a hátam mögött, akár négy szem közt is adott esetben, vagy a többiek szemmel átterre, folyamatosan csípkelődni, vagy meg annál keményebb dolgokat is bevállalni, és aztán úgy csinálni, mintha semmi nem történt volna. Tehát ez a fajta ilyen dörzsöltség, zsívánság, vagy nem tudom, minek hívjuk, tehát azért ez nem csak pozitív jelző, amit most elmondtam.
Színésznek is sokan nevezték.
Igen, de enélkül viszont nagyon nehéz legyőzni Verstappent, és enélkül nagyon nehéz egyébként érvényesülni bármilyen top sportágban. És ez, amire Lando Norris azt mondja, és valahol megértem, hogy ő nem akar ilyen lenni, ő a saját útján akarja végigvinni ezt a dolgot, egy WB címe már van, nem akar megváltozni. Ha marad egyszeres, akkor egyszeres, de nem akarja a saját ényét amiatt megváltoztatni, amit például, ha visszagondolsz Nico Rosbergre, gyakorlatilag ebbe őrlődött fel, hogy a Hamilton elleni csata miatt és WB cím elérése miatt gyakorlatilag Rosberg mindent megpróbált átformálni magán, ami egy évben összejött, de gyakorlatilag annyit ki is vett belőle, hogy rögtön vissza is vonult. Mert képtel, kicsit olyan, mint hogyha egyszer nagy levegővel átúszol egy 50 méteres medencét, de soha többet nem akarod megpróbálni. És egyébként ez meg Verstappennek, meg Russellnek zsigerből jön, és Hamiltonnak is zsigerből működött korábban, amikor a csúcsán járt a karrierjének. Szóval nagyon nehéz felvenni, és például Leclerc ehhez túl jó gyerek. Most az nem tudom szebben mondani, pestesen szólva, hogy túl jó srác ehhez. Ő tényleg egy piszokgyors versenyző, de ő neki ezek a zsiványkodások kevésbé mennek. Bele tud állni egy testestelen csatába, tehát pályán nem kell bocsánatotlanok versen. Pályán nem kell megkérdezni azt tőle, hogy mikor szúr be, vagy mikor védekezik nagyon kemény módon, de a pályán kívüli dolgokba ebbe Leclerc nem szeret belemenni. Ő nem játszmázik. Russell igen. Verstappen viszont összességében ő nem játszmázik, ő annyira könyörtelen és kérlelhetetlen minden szempontból, hogy gyakorlatilag ezzel mászik be a többiek agyába, és ezt Russell például úgy tudja csak kontrázni, hogyha elkezd játszmázni. Viszont játszmázni Russell nagyon jól tud, azt már láttuk az elmúlt évek során is. Úgyhogy azért érzem Russellt a legveszélyesebbnek ilyen szempontból, illetve a másik ilyen veszélyes az Piastri, akit viszont nagyon nehéz kibillenteni. Tehát az, hogy tavaly egyébként a VB cím jelentette nyomás alatt azért egy picit ő is megrogyott, abban benne volt az, hogy először volt benne egy ilyen csatában.
De Piastri... tegyük hozzá, hogyha a Melbourne-ben nem hibázik egy nagyon picivel csak nagyobbat, mint
hát
Norris,
igen, de ez a ha.
És akkor nem kilencedik, hanem mondjuk második vagy harmadik, akkor ő lehet a világbajnok.
Ez így van, ez benne van, és ez talán a második évében, mert a második esélyénél azt ilyen nem fogja elszúrni, de Piastrinál érzem azt egyébként, hogy őt meg Verstappen keménysége, vagy ilyen kérlehetetlensége, mindig ez a Dale Earnhardt féle intimidator jelző jut eszembe, a többieket megfélemlítő. Verstappen abszolút ilyen. De ez ugyanúgy, mint Senna. Senna ugyanilyen volt, de Mihály Schumacher is ilyen volt, ha belegondolsz. Tehát vannak olyan rendszeresen előkerülő versenyző típusok évtizedenként, több évtizedenként, akik annyira egyeduralkodók akarnak lenni, és annyira le is uralják a körülöttük levő teret, hogy miközben vannak körülöttük zseniális versenyzők, Senna körött, és ott volt Prost, Piqué, Mansell, és nyertek is rengeteg futamot, meg világbajnoki címeket, de mégis valahogy Sennára úgy emlékszünk vissza, és úgy is láttuk, hogy ha ott voltak, akkor valahogy egy picit ő is mindig rányomta a bélyegét a többiekre. És picit ez van Verstappennel is jelen pillanatban, ennek ellenére meg lehet verni, valószínűleg őt is ki lehet billenteni jóval nehezebben a béketűréséből, vagy ha kibillented, akkor tőle gyorsan jön egy olyan reakció, amit nem feltétlenül akarsz kiprovokálni, de valahogy be kell férkőzni az agyába, vagy valahogy meg kell tudni mozgatni, hogy ne ő irányítsa a csatákat. És azért érzem Russellt, meg Piastrit ebben egy picit jobb lapokkal rendelkeznek, mint a többieket, mert megvannak azok a kvalitásaik, amik más szempontból, de mégis rezonálhatnak arra, amit Verstappenből ki akarsz hozni, hogyha a teljesítményet akarod befolyásolni negatív szempontból.
Lando Norris mégiscsak a csúcsra jutott. Nem volt könnyű szezonja a 2025-ös, de a McLaren előnyét és bizonyos időszakokban a saját erősségeit jól tudta kihasználni, de tőle látsz-e esélyt a szintlépésre, akár mondjuk 2-3 éves távlatban?
Szerintem Norris most azzal, hogy megnyert a VB címet, megnyugodott, szerintem az összes nyilatkozatán látszik ez jelen pillanatban. Persze nem tudjuk, hogyha a McLaren rosszul kezdi az évet, akkor ez meddig tart ki. De egyelőre még ez a rúzsaszínköd állapot megvan. A teszten is azt láttam rajta, akárhányszor kijött, volt egy 10 perc, amikor egyedül álltam pont a McLaren box előtt az autón, néhány részletet nézegettem, fotózgattam, pont készültek, két menet között változtattak, és Norris kijött, de nem is lehetett észrevenni. Igazából bejött Will Joseph mellé, ott állt félig takarásban két mérnök között, és halálnyugalommal beszélgettek arra, hogy most mit változtatnak, és nem láttál rajta semmi olyan extra felpaprikázottságot, ami akkor van benned, hogy már szinte, mint a versenyló, amikor ki akar ugrani a karámból, hogy menjünk, mert ez lesz az én évem. Tehát pont azt látod rajta, hogy ez a fajta állandó zizgés, pesgés, ami benne volt mindig az én Norris ényében, az most mintha egy picit úgy visszább vett volna, és most ilyen teljes haláli nyugalommal, ilyen sztoikus hozzáállással, de mégis nagyon pozitív kisugárzással. Ezt egyébként mind a két McLaren versenyzőn éreztem végig, hogy annak ellenére, hogy nem mondtak semmi extrát, végig jók voltak a köreik, jók voltak a versenytempóik, nem ők tűnnek a leggyorsabbnak, de azért nem tűnik olyan nagynak a hátrányuk sem.
És lehet, hogy altatnak, azért tegyük hozzá, tehát nekem nagyon gyanús, amennyire Andrea Stella leírja a saját esélyeiket.
Igen, Stella azért folyamatosan a Red Bull-ra rakja magukat egy szintre, és két csapatot nagyon nehéz, tehát pont a Red Bull-t és a McLaren nagyon nehéz hova tenni igazából. Van egy elképzelésem a körök alapján, de hogy az összességében ebből mennyi igaz, és mennyit palástoltak, mennyit dugtak még el pluszban.
Mennyit jelent a Mercedes motor?
Hát a Mercedes motor, ugye a Mercedes az utolsó specifikációs motorját csak magánál használt az utolsó héten.
A gyári csapatnál.
De igen, de ott nincs, tehát nem arról beszélünk, hogy a Mercedes egy 50 lóerővel erősebb motorra ment az utolsó héten, csak a legújabb fejlesztési verzióval, amiben lehet, hogy van néhány lóerő, megbízhatóbb, vezethetőbb, jobb az energia visszanyerési hatékonysága. Ezek mind-mind pici dolgokat hozzáadnak azért a versenyképességhez, a teljesítményhez. De ami látszott, és tulajdonképpen a hátsó régőt már megbeszéltük, tehát a 11-10-9. Pozíciót. A 8. helyen nagyon érdekes módon nem az Audi van nálam, sőt, szerintem a legtöbbeknél nem, ha bár ez is megint egy ilyen kicsit változó szituáció, hiszen a Racing Bulls nem sokat mutatott magából, nagyon sok kört mentek, az volt az egyetlen pozitívumok. Tehát az etap hosszuk nagyon hosszú volt, Lindblad elképesztő mennyiségű munkát végzett újoncként, volt olyan nap, amikor 162 kört ment, és összességében egyébként nagyon megbízható volt az autó. Az első héten még voltak problémáik, Bahreinben már kevésbé. De nem nagyon villogtak egy körön, de nem is nagyon kell villognod feltétlenül egy körön egy teszten. Tehát, hogy csak azt nézed, hogy milyen etap hosszokat mentek, akkor az azt mutatja, hogy a Racing Bulls inkább nem akart mutatni magából sok mindent, mert egyébként ők tűnnek nyolcadiknak. Előttük van egyértelműen az Audi, sőt, a néhány adat szerint, és az összes körátlaga szerint, amit a teszten futottak, ha levesszük belőle a boxból kivezető köröket, bevezető köröket, meg olyan konstans köröket, amikor a aerodinamikai munkát végeznek. Tehát úgy mondjuk, hogy a teljesítmény köröket, aminek értelme volt. Ha ezeknek az átlagát nézzük, azok alapján az Audi az bizony még a Haas előtt is van, és csak az Alpine előzi meg őket a középmezőnyben, holott én azt gondolom, hogy azért az egy nagy meglepetés lenne, hogy az Audi már rögtön a Haas előtt is tudnak kezdeni. A Haasnál is az volt a helyzet, hogy inkább hosszabb etapokat mentek, nagyon magabiztosnak tűntek, nem hozták el a második teszhétre még a fejlesztési csomagot, csak majd ide Melbourne-re. Szóval a házban valószínűleg több tartalék van, de ez a több tartalék nagyon nehéz megmondani, hogy ez egy-két tized vagy fél másodperc, és ezeken nagyon sok múlik a középmezőnyben. Az Audi viszont az utolsó héten rendkívül sokat lépett előre, és ami nagyon érdekes, hogy nem csak az egykörös tempóban, mert abban villantottak többet is az utolsó két napon, hanem a verseny átlagukban, a körátlagaikban is elképesztően jól működtek. Az Audi egyetlen igazi problémája az a nagyon rossz rajt. Annyira rossz a rajtkészségük a saját építési motorjukkal, ami valószínűleg pont ellentétben a Ferrarival olyan a legnagyobb turbót használja a mezőnyben, és egyszerűen nem tudnak értelmezhető módon eljönni a rajtól, vagy hát ilyen ecpec kimehetsz alapon, éppen kire mi jutott, vagy egy jó rajt, vagy egy nagyon pocsék rajt. A legrosszabb rajtát tagokat is ők hozták nagy átlagban. Ugye a messze legrosszabb rajt is Bortolétője volt az egész teszthéten. Szóval bármilyen erős az Audi, a rajtnál ők biztos, hogy gondban lesznek egy ideig, amíg nem oldják meg ezt programozásilag. Ennek ellenére az autó jóval jobb volt. De hát nem, ilyen szempontból nem kell meglepődjünk, mert ez a Zauber, aki tavaly évvégén már elég erősen előre lépett, hogyha visszaemlékszel a mezőnyben. Annyi a helyzet, csak hogy az Audi csinál hozzá motort meg váltót, ami persze azért nem kis ugrás az ismeretlenbe, de úgy tűnik, hogy ez a csapat a középmezőnyben bent lesz, és nem a mezőny végén, a kedirek előtt jön majd a középmezőny után, hanem masszívan a középmezőnnyel fog vívni, adott esetben néha még akár talán pontszerző helyez is elképzelhető, és akkor ugorjunk előrébb, mert tulajdonképpen innentől kezdve már csak a középmezőny elején maradtak, nekem az Alpin, és a számaim alapján az Alpin nincs is nagyon messze a McLarentől meg a Red Bulltól, sőt, van olyan olvasat is, amikor velük kvázi egy szinten van. És az Alpinon azt éreztem, hogy végig nagyon furcsán más tesztprogramot futottak, mint a többiek, nagyon kevés verseny etapot mentek, rövidebb körátlagra dolgoztak leginkább, de abban nagyon sokat mentek. És folyamatosan erős körátlagot hoztak. És igazából átverni nincs értelme magukat, szponzort szerezni nem nagyon akarnak, hiszen alapvetően ott a Mercedes motor is elég jó pénzt hoznak, rengeteg nagy befektetőjük van, most készül Christian Horner bevásárolni magát. Tehát nem arról van szó, hogy egy kis csapatnak villantani kellett, és húztak egy olyan tesztet, amin annyira jól néztek ki, de egyébként sehol nincsenek. Inkább azt gondolom, hogy az Alpine még tartalék volt, és egyértelműen a középmezőny eleje, hogy van-e előnyük a Haas, vagy akár az Audi előtt, vagy adott esetben nincs, és nagyon közel vannak, azt nagyon nehéz megmondani. Az, ami nekem nagyon jól néz ki az ő szempontjukból, hogy talán közelebb vannak az élmezőny végéhez, vagy a közvetlen élmezőny sarkában lehetnek, mint amennyire a középmezőny van tőlük. És ez nyilván a részben annak is köszönhető, hogy Mercedes motorra váltottak, és ezt az egész koncepciót tavaly egész év alatt érlelték, hiszen a tavalyi autójukhoz gyakorlatilag nem nyúltak.
A top 4 sorrendje pedig egyértelmű abból, amit mondtál. Ugye nálad akkor negyedik a McLaren, harmadik a Red Bull?
Hát igen, de lehet, hogy pályától függően ez a harmadik a McLaren, a negyedik a Red Bull. Azt mondom, hogy a McLaren és a Red Bull nagyjából egy szinten.
Egy tizeden belül akár?
Akár tizeden belül. Abszolút a versenyzőkön, adott napi beállításon és használt gumikon. Tudod, sokszor annyi múlik, hogy elmegyünk egy pályára, elmegyünk egy másik hasonló jellegű pályára, csak egy keverékkel lágyabb kiosztásra jön a Pirelli, és ez már az önmagában megváltoztatja az erőviszonyokat. Tehát szerintem a McLaren és a Red Bull nagyon egy szint környékén lehet, és ők sokat benne hagytak. A Red Bullnál csak egy példa a számokból, ugye amikor a gyorskörökre megyünk rá, és azt nézed, hogy ki hány gyorskört autózott, Leclerc ugye 5 gyorskörével is megnyerte volna ezt a tesztet, mert a Ferrari annyira ráment a végén a gyorskörökre, miközben a többség 3-4-5 gyorskörre hajtott rá. A gyors kör alatt azt értem, amikor az addigi körátlaghoz képest jellemzően nagyon nagy ugrás van előre, fölraknak egy lágyabb keveréket, és ott hány olyan kört ment, ami egy másodperces szóráson belül volt. Ott benne van a pilóta hiba, a beállítás keresgélés, stb. És ha ezeket nézed, akkor a Red Bull volt az egyetlen csapat, aki nem 2-3 vagy 4-5 ilyen kört ment, hanem 10-et meg 13-at. Tehát mit mond el az egy csapatról, hogy 13 köre van egy másodpercen belül a leggyorsabb köréhez képest? Problémája van az autóval, vagy egyáltalán nem hajtotta meg az autót, hiszen annyira sok hasonló köre van, ami igazából már a versenyátlagok környékén kell, hogy mozogjon. Azt gondolom, hogy ezt én nagyon nehéz eldönteni. A Red Bull kommunikációból ítélve itt még azért van mit megoldaniuk, miközben a motor meg annyira megbízhatóan működött, és az autóra is hoztak olyan fejlesztéseket az utolsó héten, aminek nem láttad a számszerű megvalósulását. Amit, hogyha nem akarok megmutatni, akkor 10 kilóval még több üzemanyaggal megyek az utolsó héten. Én tudom, hogy még 0,3-et elveszítettem, de az a csomag az hozott 0,3-et, és ez majd Melbourne-ben került csak napfényre. Szóval a Red Bull-t is ilyen szempontból nagyon nehéz olvasni. Számomra a Ferrari és a Mercedes egyértelmű volt. A Ferrari mutatott a legtöbbet, minden szempontból elég jónak tűntek, rendkívül sok technikai újítást hoztak, akár az átforgó hátsó szárnyra, akár a diffuzor fölötti kis félmapra gondolunk, ami megint csak egy óriási trükk, és egy ilyen befújt diffuzornak a hatásait próbálja megoldani a hátsó szárny alá, meg a diffuzor föl, és ezen keresztül lesz rövid erőt növelni.
Mekkora lehet a hátránya a Mercedeshez képest, és mekkora lehet az előnye a másik két csapathoz viszonyítva?
Hát mondom a jó, meg a rossz. Tehát mondom a két végletet, amit számoltam. A konszenzus szerint mindenki azt mondta Bahrainben, akivel beszéltem, Red Bull, Ferrari, akármilyen csapat, hogy a Mercedes tart erikor a legtöbbet. De hát ugye mindenki ezt mondja a másikról, tehát ezt még nem tud számszerűsíteni. Ha az egykörös tempót nézed, lecsupaszítva önmagában a gumik közti különbségekkel, az üzemanyag mennyiséggel, ami látható volt, és hogy mikor mentek. Ugye sokszor az is fontos eltérés, hogy délután 4-kor 35 fokos pályán futnak egy jó kört, vagy este 3-4-7-kor, amikor már csak 26 fokos. Azért az okoz komoly tizedbeli különbségeket. Ha ezeket lecsupaszítom, akkor még mindig a Ferrari van az élen, de akkor a Red Bull a második, a McLaren a harmadik, a Mercedes a negyedik, de egy tizeden belül. Tehát, hogy gyakorlatilag ott a négy csapat szinte teljesen együtt van. De hogyha az összes kör átlagát nézem, a versenyszimulációkat és minden egyes teljesítménykört, akkor a Mercedesnek van egy 5-tizedes előnye, a Ferrari a második, nagyon közel hozzá a Red Bull, és nagyon közel hozzá a McLaren és az Alpine. Na most az 5-tized szerintem túlzás, legalábbis abból, amit eddig láttunk. Ha mégis igaz, akkor 2014-et látunk megismétlődni.
És akkor George Russell simán világbajnok
lesz. És akkor Russell simán világbajnok. Amit viszont hallottam a pedokban több helyről, ez a 2-3-tizedes Mercedes előny. Ennek, ezt nem tudom semmilyen számmal alátámasztani, a saját számaim azok egyrészt azt mutatják, időmérős tempóban nagyon közel vannak, össztempóban mindent egybevetve viszont egyértelműen látszik a Mercedes előny, a szóbeszéd meg 2-3-tizedes Mercedes előnyt mond. Most ezek alapján próbált belőni, hogy hol lehet a valóság valahol, de szerintem valahol ezek között nagyságrendileg.
És akkor még a Melbourne-i speciális pályát is ide vehetjük, ha erre a hétvégére gondolunk. A közel-keleti helyzet miatt bizonytalanná vált a bahreini és a szaúd-arábiai nagydíj is. Hogyha ezek kiesnének, akkor lenne 7 verseny hétvége, amelyben mindössze egy Miami nagydíj lenne, Japán és Kanada között. Remélhetőleg ez nem így történik, de milyen kép van a fejedben erről az idei beosztásról, szezonról és a lehetséges kockázatokról?
Hát sajnos nem volt olyan régen a Covid, hogy nem emlékezek arra, hogy kell futtában versenynaptárt átírni és összegerebézni a helyszíneket, ahol futamot lehet rendezni, tehát ilyen szempontból az sajnos megtanította a Forma 1-et is, meg minket is arra, hogy majd ahogy esik, úgy puffan. Nyilván senki nem örül ennek a helyzetnek. Számomra nem kérdés, hogy a bahreini meg a szaúdi nagydíj valószínűleg el lesz törölve, vagy későbbre csúsztatva, de nem nagyon van hely már a naptárban, és meg kell oldani a pótlásukat. Már csak azért is, mert nem várhatunk a végtelenség. Ugye április 12 és 19 ez a két futam, amiről beszélünk, bő egy hónap múlva következnének, és ez már régeség le vannak foglalva a szállások, a repülőjáratok és minden egyéb. És ahhoz, hogy ezeket átszervezzék akár Limolába, akár Portimaóra, akár Isztambulba, akkor azt már gyakorlatilag most el kell dönteni. A most alatt azt értem, hogy amikor ezt a beszélgetést felveszük, ugye ez a szerda délután van, szerintem a Melbourne-i hétvégén össze fognak ülni a csapatokkal, az FIA és a Forma 1 vezetői, hogy eldöntsék, hogy akkor hogyan tovább Bahreinnel meg Jeddával, mert úgy nem mehetnek el Melbourne-ből, hogy ez még a levegőbe lebegjen, hogy most akkor lesz, vagy ha nem lesz, akkor hol lesz helyette. Ezt gyakorlatilag záros határidőn belül, néhány napon belül le kell ütni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Gábor.
Köszönöm én is.
Önök az elmúlt szűk egy órában Weber Gábor Forma 1-es kommentátort hallották. A műsor elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztő vett részt, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas Dávid.